Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége két kollégám, az a legpontosabb kifejezés ebben az esetben, ugyanis Szeder Kata és Ruff Orsi ülnek itt most velem szemben a stúdióban. Fontos volt, hogy női szerzők legyenek?
Szeretnénk férfi szerzővel is foglalkozni.
Abszolút.
Pont azért, mert izgalmas egy új perspektívát behozni, és ilyen tervünk is volt. Tényleg itt az évforduló volt az, ami egy jó apropót adott ahhoz, hogy akkor Szabó Magda legyen a következő. De azért volt fontos különben a női szerző, mert az Austennel ugye nem csak a regényeket olvastuk el, hanem azért rengeteg tanulmányt, meg cikket, meg akár
könyvet
hozzá kapcsolódóan, és hogyha már ennyire benne vagyunk egy női témába, ami lehet, hogy egy fél kontinenssel arrébb van, de azért nagyon-nagyon sok a hasonlatosság, akkor mi lenne, hogyha mennénk tovább ebbe a körbe, és ebből a szempontból például ugye nagyon érdekes volt a régi módi történet, ami szintén ezt a nagyon hagyományos előítéletekkel és elvárásokkal teli társadalmat mutat be, és
miközben lazítani is akarja.
Miközben meg lazítani is akarja, de hogy ugyanazok a béklyók vannak, vagy egy döntésednek ugyanolyan súlyos következménye lehet. És hát aztán az érzelmi amplitúdok, amik meg ott vannak, és ez leginkább az őszben jött ki, és szerintem ezért is volt mindkettőnknek nagyon nagy élmény, és lehet, hogy ezért is volt így hallgatók szempontjából is nagy élmény, és aztán a könyv maga is. Tehát, hogy mindenre így rácsavart még kettőt, hármat pluszba a Szabó Magda féle olvasat. Meg ez a női téma, ez főleg onnan lett így nagyon-nagyon izgalmas, és ez is az Austen esetében volt felfedezés, hogy amikor mondjuk érik azok a vádak az ő könyveit, hogy nem jelenik meg benne az, hogy éppen mi zajlik a világban, miközben javában dúlnak a napóleoni háborúk, meg éppen régens van, mert az uralkodó az nem olyan állapotban tölti a mindennapjait, hogy arra ráeszmélni, hogy ezek kortárs könyvek. Tehát, hogy ő nem tehát mint egy tekeri hiúság vására, ami ugyanekkor játszódik, az mondjuk 20 évvel később íródott, és ő már visszatekint, és már bele tudja tenni a nagy egészbe, de hogy itt ebbe az izgalmas, hogy ő akkor, amikor ezeket írta, mit érzékel nőként a napóleoni háborúkból, az, hogy a gazdaság az elszállt, vagy az, hogy jönnek-mennek a katonák, vagy milyen karrier lehetőségek vannak benne. Tehát, hogy ez kezdett el így foglalkoztatni minket, hogy az a világ, amire egy akkorott kortárs szerzőként nő rálát, az mit mond el a nők helyzetéről és lehetőségeiről, vagy arról a világról, hogy ez hogyan kezeli a nőket.
Egyébként ebből a szempontból szerintem Austen és Szabó Magda között van egy olyan párhuzam, hogy Szabó Magdáról is létezik egy olyan kép, ami egy ilyen könnyedséget von rá közül, meg aki ismeri az élet, mert ez tudja, hogy nagyon-nagyon súlyos témákat érint, tehát itt az árulástól kezdve, akár egészen, amikor a gyilkos ösztönökig, vagy szenvedélyek, tehát azért ő nagyon-nagyon mélyre megy egy csomó könyv, csak az ajtóra gondolunk, hogy ott milyen érzelmek bújnak meg a mélyben. Tehát ebből a szempontból én érzek egyébként némi párhuzamosságot az Austennel, tehát ő se ez a, tehát egyetlen egy ilyen rózsaszín lányregény író, és nagyon-nagyon kemény témákat érint. Nagyon fura, hogy ez miért nem ment át a köztudatba. Lehet, hogy egyébként az adaptációk a ludasak ebben, hogy ott egyszerűbb volt kidomborítani a szerelmi szálat, vagy ennek a nehézségét, mint arról, hogy a hozománynak mi a jelentősége, mondjuk.
Így élethalál harcot visz.
Teljes mértékben.
Minden egyes bálon.
Igen, így van.
Hát igen. És hogy hát, hogy fogy az időd. Tehát, hogy van egy...
Igen, hát 27.
Abszolút, igen, hát az már kész.
27.
Az kész, igen.
Ennél ott 27 volt. Még akkor... éppen belefért.
Mennyire volt újdonság nektek ez a fajta életmű olvasás? Tehát amikor egy szerzőtől rövid idő alatt olvastok el ennyi könyvet, és mellé is olvastok. Tehát ami inkább egy ilyen egyetemi szemináriumra
jellemző. Nekem az egyetemen is volt ilyen, meg volt ilyen a munkából adódóan is, és néha ez nagyon sok tud lenni. Szerintem itt nem éreztem egyébként. Valószínűleg azért, mert itt azért el volt ez nyújtva, tehát nekünk havi egy felvételünk volt, nem éreztem azt, hogy ez rátelepedett volna a mindennapjaimra, nekem volt már ilyen más szerzővel ilyen olvasás, az néha egyébként nagyon, azért nagyon, tehát valakinek az univerzumában, a fejében, a gondolataiban lenni hosszú-hosszú napokig, hetekig, hónapokig, az fárasztó tud lenni. Itt épp ezért nem éreztem egyébként, hogy ez rám telepedett volna, nem tudom, te volt-e ilyen élményed?
Osztán esetében nem. A Szabó Magdánál ott nagyobbak voltak az amplitúdok. Uh-huh. Tehát egy Abigail után elkezdeni egy régi módi történetet, teljesen más a felépítése, meg más tehát ilyen hömpölygőbb részlet, gazdagabban írja le azt, hogy egyáltalán most hova is megyünk
hát
vissza.
Hát az elején kapkodod a fejedet, mindenkinek tíz neve van.
Név, és egy ponton így elengedtem, hogy most haladjunk tovább, de ott például nagyon nehezen zökkentem bele, úgyhogy egyik könyv se első olvasat volt most így a podcast sorozatok kapcsán, hanem mindegyikkel már egyszer vagy kétszer szerintem találkoztam korábban is, és akkor ugyanez a nehéz váltás volt, meg nagyon vártam, hogy elkezdjük az őszt, az tényleg egy ilyen hatalmas nagy tornádó, spirál, nem tudom, tehát az egy nagyon nagy élmény volt, így mondjuk 41 éves fejjel, és nem pedig 18 és 22
között. Teljesen másképp olvassa az ember, azt igen. Kell mondanom, teljesen másképp.
Igen, és
csapódik le.
Igen, és máshogy is ítélsz, és máshogy is fogadod ezeket a szereplőket, meg döntéseket. És aztán utána például az ajtóba volt nehéz visszamenni. Uh-huh. Úgyhogy én azt tudom, hogy ezt nagyon-nagyon szerettem akkor, amikor először találkoztam vele, és az őz az így kevésbé ütött meg, de
most
hogy
fordult a kocka.
Most így fordult a kocka, és hát az őz az abszolút kedvencet, és az Abigail, az nekem is szerintem az utolsó Szabó Magda ilyen friss olvasmányélmények egyike volt, amit 2-3 éve olvastam uh-huh. először, és úristen, basszus, ez fantasztikus, hogy ennyire benne tart a feszültségbe végig, amíg a regényben vagyunk. De ez az életmű olvasás, tehát én nekem egyetemen, mivel én más honnan érkezem, ez így nem volt meg, viszont ugye gimnazistaként, amikor az ember rákattam mondjuk egy Hemingway-re, akkor azért úgy végigmentem jó pár könyvén, vagy mondjuk egy Szerincsör, vagy nem is tudom, kik voltak nekem ilyen nagyok, de ugyanilyen volt a Szabó Magda is, hogy akkor egy Szabó Magda is jöhet a többi, vagy egy Máré, tehát szerintem klasszikusan az, amit mondjuk ilyen gimnazistaként szeretnél, amilyen wow-t olvasni, és akkor vagy behúz, vagy nem, de akkor azon végig fogsz menni, hanem is az egész életművön, de nem állsz le egy könyvnél.
Egyébként nekem most, hogy beszélünk róla, ez volt még egy nagy élmény, hogy 40x évesen teljesen másként olvasol, mondjuk egy Szabó Magdát, mint 20 évesen, és lehet, hogy egy 60 éves nő is, nekik is más jön le. Tehát ez az érdekes belőle, hogy olyan mély rétegei vannak, hogy bizonyos dolgokat nem is tudsz, hiába olvasod, nem tudod a helyén kezelni lélekben, tehát ahhoz kell egy érési folyamat, és ez az ő szerintem pont erre nagyon jó példa volt.
Másrészt meg ugye szerintem első olvasatként elvisz a történet, és akkor itt kezdesz el figyelni azokra a kis apróságokra, és ebben nekem például, amikor az Austent elkezdtük olvasni, meg ugye sok mindent mellé olvasni, mellé hallgatni, akkor azok ilyen nagyon érdekes szempontok lettek, hogy mondjuk tehát hogyan ábrázol valakit, vagy hogyan jellemez valakit, vagy hogy mondjuk, nem tudom én, a Mr. Darcy hányszor mosolyodik el a Büszkeség és balítéletbe, összvisz.
Ja, és erre így figyeltél, hogy mennyiszer?
Nem, ezt így hallottam, hogy ezek így fontosak, és ugye elkezdesz ezekre figyelni, hogy aki sokat beszél, az milyen karakter, vagy mondjuk az olvasásnak, tehát hogy mennyire
hogy jellemez, például, hogy valaki igen, szereti a könyveket.
Szereti a könyveket, vagy nem szereti a
és
könyveket.
És ha nem szereti, akkor tudod, hogy az egy görény.
Nem. hogy egy lánykérés az zárt térben történik-e, vagy nem. Mert ettől függ az, hogy a siker, nem ettől függ, de hogy onnan már tudod, hogy ez sikeres lesz-e, vagy sem. Tehát, hogy
de az angol száz irodalomkritika erre figyel egyébként, tehát ilyen mélységben kutatják hozzá, tehát elképesztő
igen,
egyébként.
Tehát milyen funkciója van az esernyőnek? Az esernyő egy intim
szerintem
tér,
nincs
amit
olyan dolog, amire egyébként körül. Nincsen, tehát amire uh-huh. Osztán nem kapcsán nem foglalkoztak igen. Volna igen. Még, tehát ami egészen igen. Elképesztő.
Csak ebbe az érdekes, hatás. Hogy ez ad egy másfajta figyelmet.
Abszolút.
aztán további olvasmányoknál
is. Azért ez már sokszor túlmutat a szerzői szándékon.
Biztosan túlmutat, de biztos, hogy benne van az is, hogy ami Austen korában esetleg természetes volt, és a kortárs olvasó azonnal vette a jelet, ez ma már kikopott. Igen. És ezért van, hogyha elmegy a fürdőbe, ott mi történik, ma már fogalmunk sincs, és lehet, hogy akkor, hogy éppen hogy tette a legyezőjét, vagy a poharát, vagy a bármit, egyből tudták, és az adott egy plusz jelentés réteget, csak ez a kontextus kikopott, hiszen már mi se tudjuk. Igen. Egyébként ami nekem Austen kapcsán nagy élmény volt, az Lucy Worsley-nak a könyve, a Austen at Home, azt hiszem, ezért nem jelent meg magyarul, de egyébként neki most jelent meg az Agatha Christie könyve, ami, ez is egy szuper könyv, de a Lucy Worsley amúgy is egy szuper történész, és nagyon szórakoztatóan.
Hát most abszolút a csillaga egyébként ennek a,
igen,
ennek
és
a nagyon élvezetes.
Abszolút, igen, és a YouTube-on is elérhető pár videója.
Szerintem
tehát tényleg,
ez
is ma, tehát szívből ajánlom, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes, és az is nagyon érdekes, hogy ugye ebben a könyvében és filmjében hogy vette sorra Austen? Hát az otthonán keresztül, igen. És elment azokra a helyekre, igen. És úgy mesélt róla, és ez is egy olyan plusz
azt
szűrő.
Azt szerintem a YouTube-on, azt ajánlom én is, azt a videót, az egyébként nagyon megrázó is.
Igen, igen. És egyébként ez szerintem nagyon tanulságos, hogy állunk hozzá életművekhez, és kicsit mi is ezt néztük, hogy mindig kerestünk egy-egy olyan szűrőt, vagy egy olyan optikát, amin keresztül, tehát lehet, hogy ez egy gazdasági, vagy valami társadalmi, és akkor e köré próbáltuk kicsit szervezni a podcastnek a beszélgetését.
Ilyen szempontból mondjuk biztosra is mentetek ezzel a két szerzővel, de mondjuk nagy csalódás az értiteket bármelyik műolvasásokon?
Nem.
Ugye a büszkeség és balítéletben nehezen rázottál bele, neked meg a közepe volt.
Nem, nekem tudod, hogy mi volt az Austenben az értelem és érzelem? Az valamiért...
Igen, rosszul mondtam, az értelem és érzelem.
Igen, a büszkeség
az nem.
Nem, az értelem és érzelem.
Azt nem tudom, hogy miért, de az valahogy úgy, és egyébként szerintem ezt nagyon fontos elmondani, mert szerintem tök valid érzés az, hogy ha van egy könyv, és azt mondjuk, hogy fú, hát ez most nehezen, most küzdök vele, vagy valamiért, mert ez lehet, hogy nem is a könyv hibája, nem is a mi hibánk, csak mondjuk pont egy olyan élethelyzetbe kap el minket, hogy nem tudunk rá teljes mértékben koncentrálni, tehát én mindig annak a híve vagyok, hogy ezt mondjuk el, hogyha egy könyv éppen kifog rajtunk, és itt pont ez az értelem és érzelem volt, nem csúszott
amiről
olyan könnyen.
Amiről közben után, amikor így elkezdtünk beszélgetni, meg ugye Austennek minden könyve egy picit, most nem is az, hogy stílusparódia, de hogy
hát
azért így rá
megy. A Northanger Abbey az teljesen,
igen,
az abszolút, szerintem pont olyan, amit igen, mondjuk de... viszonylag kevéssé vehet észre egy mai olvasó.
Igen, de ez nekem
az... Nyilvánvaló a kortárs olvasó.
Igen, de ugye az értelem és érzelemnél az ifjú Werther szenvedései volt az, amit így kicsit túl akart tolni, és hogy az a pont, amikor egy úgy elakadtunk az olvasásról minket, de hogy lépjünk már túl komolyan, akkor utána az így igazolt, hogy hát igen, ő most espilázza túl ezt a szenvelgést, és ennek a fárasztóságát, miközben meg szerintem ott is így miközben beszélgettünk róla adás alatt, tehát nagyon izgalmas, hogy úgy eljutunk magunkba, hogy akkor ez mérés volt, és hogy neki tényleg ez az egyetlen lehetősége volt mondjuk megfogalmazni az érzéseit, és akkor innentől kezdve ez már megint csak az, hogy hát ott vannak ezekbe a kalitkákba, amiből nagyon-nagyon kevés kimozdulási lehetőséged van, akár csak arra, hogy őszintén megnyilvánuljál. Úgyhogy ez a szenvedés történet is végül értelmet nyert, de valóban olvasóként kihívásos volt az a 30-40 oldal.
És mennyire nézhetek közben adaptációkat? Mert gyakorlatilag mindegyik művének van számtalan adaptációja.
Én nem törekedtem kimondottan arra. Megnéztem az új Emmát, meg most a legújabbat, most
meggyőző
a meggyőző érveket.
De azt már utána néztem.
Azt már utána, de mi nem törekedtem rá. Tehát ami szembe jött, az mondjuk igen, de különösebben nem is vagyok ott az Austen adaptációkban. Te nézel sokat, nem vagy nem, vagy néztél?
Én párat nézek, de sokszor.
Hát azért a klasszikus Emma Thompson-os Hugh Grant-es értelem és érzelem az...
Igen, ott nekem a kémia a kettejük viszonyában annyira nem működik, úgyhogy én azért annyira nem szeretem. nálam a Büszkeség és balítélet, illetve az Emma-ból a BBC uh-huh. adaptáció, Romola Gara is uh-huh. az, ami uh-huh. így abszolút nem tudom, hányszor láttuk, ebbe a lányom is be van vonva, de néha már ő kéri, hogy ezt nézzük, úgyhogy igazából ez nem egy ilyen nyomasztás a részemről, de láttam én is az új Emmát, meg most megnéztük a meggyőző érveket is. De
abból, például, abból a sorozat, nem? Abból van egy ilyen, vagy ez nem sorozat a meggyőző érveket?
Azt szerintem nem.
Ez a Dakota Johnsonos.
Igen.
Igen,
Netflix-es.
Az jó? Vagy
hát az én kapitányom az nem ilyen lenne.
Tehát, hogy az Emma szerintem kevésbé sikerült egyébként, ha így ha súlyozni kellene, tehát az új Emma. De egy egyszer néző is talán azt mondanám.
Igen. De tök más valamit elmesélni 6 részben, vagy 4 részben, persze. mint mondjuk összehúzni 2 órába, és ugye ezek a BBC adaptációk igen. azért hálásak, mert hogy ott mondhatni egy az egybe követed még a nyelvezetét.
De látjátok, tehát a mai napig visszanyúlnak.
Hát és meg ugye az Emmánál a klasszikus a spinédzserek.
Abszolút, igen. De látod, tehát van ez a szándék, hogy jó, akkor csavarjunk rajta egyet, tegyük a mai környezetbe, de aztán valahogy mégis visszatérnek a tehát egy ilyen korhű adaptációba. Tehát ez kikophatatlan. Tehát nekem ez egyértelműen úgy tűnik. Tehát ez visszanyúlnak hozzá. Tehát valamit, főleg az angoloknak szerintem nagyon-nagyon sokat tesz
szerintem
hozzá.
Meg hát az angoloknál a legfontosabb exporttermék szerintem.
Teljesen.
Hát
most már...
meg IT-vis kosztümös világ, tehát hogy tényleg...
Abszolút, és Bászban, a fürdővárosban most is talán ilyen jeans, tehát napok vagy hét van, tehát amikor ilyen korabeli ruhákba beöltöznek, és jönnek, mennek, és programok vannak, tehát elképesztő. Tehát tényleg egy brand lett egyébként, tehát ezt kijelenthetjük, igen. hogy ő egy brand most már.
Hát mondjuk inkább, mint amitől én kiszoktam borulni, a Van Gogh-os sajtreszelő a repülőtéren. Inkább ez a vonal legyen. Milyen terveitek vannak még következő életmű olvasásokra és podcastokra?
Hát azt tudjuk biztosan, hogy lesz.
Mert sok tervünk van, sok ötletünk van, akár életműre, akár kifejezetten egy témára uh-huh. koncentrálva, de itt még mi is súlyozunk.
Az tényleg nagyon az elején kiderült, hogy, és szerintem ez kimondhatom, hogy tök jó, nagyon inspiráljuk egymást, és hogy jól működünk együtt egy ilyen podcast stúdióban, tehát a szándék az mindenképp megvan, hogy folytassuk, és tényleg nagyon-nagyon sok terv van a fejünkben, úgyhogy most ez lesz a közel jövőnek az egyik feladata, hogy ezt leüljünk, és ezt átbeszéljük, hogy itt melyik lesz a befutó ezek közül.
Nagyon köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, és meséltetek egy kicsit így arról, hogy zajlottak a kulisszák mögötti előkészületek.
Mi is köszönjük szépen.